Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ifjabb Derte János evangélikus lelkésszel Gerstenmaier György beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában ifjabb Derte János evangélikus lelkészt. Azért hívtuk meg, hogy az életéről, a hivatásáról, a hitéről és a kedvenc szentírási idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérdezném, hogy melyik ez a választott idézet?
A választott igém Péter első levelének 5. részéből a 7. vers. Minden gondotokat őre áll, azaz a Jóistenre vessétek, mert neki gondja van rátok. Ez a történet, ehhez az igéhez a gyülekezetünkhöz tartozó faluban, Rádon történt. Nagyon szép temploma van az ottani közösségnek. Egy dombtetőre egy agyag kupra épült, és hogy a templomot fel tudják építeni, a hegynek a tetejét kicsit megfaragták, és ennek következtében a templom egyik fala a kötött talajra, a másik fala pedig a töltött talajra épült, és alig állt 20 évig egy hatalmas felhőszakadás okozta földcsuszamlás miatt a templom elrepett, és attól kezdve ez a kis közösség, 250 lélek, óriási küzdelmet folytatott a templomának a megmentéséért, illetve karbantartásáért. Szóba került a templomnak az elbontása is, de az isteni gondoskodás révén egy Európai Uniós pályázatot nyert el az egyházközség a templomnak a megmentésére, és ennek a munkálatait végeztük, 4 ütemre volt szedve a munkálat, és egy pályázatíró, pályázatmenedzselő céggel meg is állapodtunk a dokumentáció elvégzésében, és mikor a 3. elszámolásra került a sor, akkor meglepetten tapasztaltuk, hogy a kivitelezővel bementünk a hivatalba, ahol az elszámolást be kellett nyújtani, és ez a cég küldött egy fiatal embert, aki éppen nyári munkán volt, és elmondta, hogy ő egy golyóstollat hozott magával, ami nagyon szépen ír, de megmondja őszintén, hogy ő ehhez a rengeteg papírhoz, táblázathoz nem ért. És ott voltunk az elszámolással, kifizetetlen számláink voltak, mert már elkezdődött a következő ütem, de ugyanakkor szükség volt az elszámolásra is, mert abból tudtuk finanszírozni az egész építkezést, és a hivatalban közölték velünk, hogy majd egy hónap múlva tudnak újabb időpontot adni, de ha mégis benyújtjuk a táblázatainkat délig, akkor foglalkoznak vele, és az ügy simán megy tovább, legfeljebb hiánypótlásra adják vissza, ahogyan az előzőekben is gyakorlat volt. Mit tudtunk tenni? A kivitelezővel átmentünk a szemben lévő bevásárlóközpontba, leültünk ott egy presszónak az asztalához, kiterítettük a papírjainkat, a számlákat, a szerződéseket, a dokumentációkat, az igazolásokat, a pecsétet, és egy 2-2,5 órai munkával kitöltöttük a közel 50 oldalas táblázatot, és még zárás előtt visszaérkeztünk a hivatalba, benyújtásra került azzal, hogy majd javítanak rajta, és majd a hiánypótlásban elvégezzük azokat a módosításokat, amelyek a pontosításhoz szükségesek, és mit ad Isten? Ez volt az egyetlen olyan elszámolásunk, ami tökéletesen sikerült hiba nélkül. Én ezt akkor az isteni gondoskodásnak vettem, nem is gondolkodtam azon, hogy én mostantól kezdve ilyen pályázat elszámolással fogok számolni, mert olyan jól sikerült, mert ezt egy egyszeri, kivételes alkalomnak tekintettem, és tekintem a mai napig is, hogy minden gondunkat, ezeket a különleges életadta gondjainkat rábízhatjuk a jó Istenre, mert neki gondja van ránk.
Honnan indult? Milyen családból származik? Egy picit meséljen a gyerekkoráról, a családjáról.
Lelkész családban nőttem fel. Édesapám, nagyapám is egyházi szolgálatban állt. nagyapám mentén, édesapám Aszódon végezte szolgálatát, úgyhogy amikor családban voltunk, az elválaszthatatlan volt az egyházi élettől, és mégsem ez volt a pályámban a meghatározó, hiszen gyerekkori emlékemben arra emlékszem vissza, hogy én nagyon nehezen éltem meg, hogy vasárnap útra kelünk családi látogatásra, mert valamilyen születésnap, keresztelő vagy alkalom volt a nagy családban, és édesapám pedig integett az állomáson, mert ő nem jöhetett velünk, mert vasárnap szolgálatai voltak. És akkor voltak, akik megkérdezték, hogy hát te is majd édesapád, nagyapád szolgálatát fogod végezni, és rendkívül tiltakoztam ellene, egyrészt azért, mert ez az időbeosztás nem volt kedvemre való, másrészt pedig az a beszéd, hogy kiálljak én emberek elé, és ott folyamatosan beszéljek, a számomra elképzelhetetlennek tűnt abban az időben. És az élet úgy alakult, hogy zeneiskolába jártam, zongora órára, érdekeltek ezek a tevékenységek, de az Úristen készítette már akkor a pályámat, ez utólag már így áttekintve egyértelmű, nem véletlenül kerültem olyan tanárokhoz, nem véletlenül kerültem olyan iskolába, ahol az iskoláimat végeztem, készített az Úristen már, mert terve volt velem. Hetedik osztályos voltam az általános iskolában, amikor a falunak a kántora lebetegedett, és hirtelen kántor kellett, de hát nem álltak sorba a kántorok, hogy majd ők az orgonapadhoz ülnek, és akkor az édesapám megkeresett azzal, hogy segíteni kellene, mert baj van a gyülekezetben, nincs aki az orgonát megszólaltassa, és ettől kezdve én lettem az aszódi gyülekezetnek a kántora, ami azt jelentette, hogy vasárnaponként délelőtt, délután a templomban vagy a gyülekezeti házban kellett ellátni a szolgálatokat, illetve hétközben a bibliaórákon, egyéb istentiszteleti alkalmakon. És ezzel is az Úristen nevelt és készített. Aztán bekerültem a középiskolába, ahol megtanultam azt, hogy az élet nem kényezteti el az embert, hanem bizony kemény próbatételek elé állítja, és össze kell tudni egyeztetni a tanulást, a fiatalság programjait az egyházi szolgálattal. Egyébként világi pályára készültem, közlekedésmérnök szerettem volna lenni, hiszen rendkívül érdekeltek az autók, a motorok, a szerelés, és egy ilyen elképzelésem volt, és ennek megfelelően jártam a középiskolába is, és a középiskolában, ugye a harmadik, negyedik évfolyamban találkoztam olyan emberekkel, akik az egyházi szolgálatról meggyőzően és lelkesen tudtak beszélni. Találkoztam lelkészekkel, találkoztam püspökkel, aki úgy tudott beszélni a lelkészi szolgálatról, az egyházi szolgálatról, hogy nem csak a hivatalos dolgokat tudta elmondani, vagy a tekintélyéből, hivatalából szólt, hanem olyan lelkesedéssel és olyan szeretettel tudott beszélni, hogy amit ő csinál, abban hisz, és amivel ő foglalkozik, az őt érdekli, és az ő az egész életét kitölti, hogy ezek a gondolatok, ezek megragadtak. És ugyanakkor egyre többet hallottam azt a gondolatot, hogy szükség van fiatal embereknek az egyházi szolgálatban. Meghatározó volt a fóti kántorképző. Abban az időben ez volt az egyetlen olyan ifjúsági közösség, amit az államhatalom úgymond megengedett. És ez zenetanulás címén egyfajta ilyen lelki formálódásnak a helye is volt, és egy nagyon kedves volt kántor tanító, aki ennek az otthonnak az igazgatója, óriási hatással volt az ott megfordult fiatalok életére, és egy egész komoly szolgáló nemzedéket nevelt ki az egyházunk számára. Én is ehhez a nemzedékhez tartozom, hiszen én is ott éltem át azt, hogy bizony szüksége van az Úristennek a mi szolgálatunkra, és hiába halljuk az iskolában azt, hogy az egyháznak vége van, az egyház be fogja csukni a kapuit, már csak az öregek járnak, aztán ha kihalnak, akkor vége az egésznek. Éreztem azt, hogy pezseg az élet, és szükség van olyan szolgálókra, akik az életüket ráteszik az Úristen szolgálatára, a Krisztus evangéliumának hirdetésére.
Kántornak is tanult, vagy csak valamilyen módon kapcsolatba került ezzel a kántor képzővel?
Ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy zeneiskolába jártam zongora órára, volt vegyes érzelmekkel, tehát nem voltam egy ilyen sikeres zongorista, aki magába szívta, mint a szivacs a zongora darabokat, és művészeti színvonalon tudta előadni, de hát olyan falusi hangversenyeken, kötelező iskolai koncerteken azért megfeleltünk, helytáltunk. Viszont ez egy olyan alapot jelentett, ami az egyházi zenének, a népi éneknek a kíséretéhez egy nagyon jó alap volt. Aztán pedig olyan zongoraórára jártam, ahol kifejezetten ezeket a műfajokat, illetve ezeket a technikákat tudtam elsajátítani, és ebből jött aztán ez a kántori szolgálat, és emellé még jött az, hogy egyszer csak megtanultam gitározni, amikor már ezek a modernebb gitáros énekek is a 80-as években megérkeztek hozzánk, és ez is úgy az embert érdekelte, mert hát ami az embert érdekli, azt könnyen meg tudjuk tanulni, illetve lelkesen meg tudjuk tanulni.
És akkor hol végezte el aztán a lelkész képzőt, vagy hogyan került a lelkész képzőbe a kántoriskola után?
Ez a kántoriskola, ez egy ilyen nyári programként, tehát ez nem kifejezetten ilyen kurzus formájában, vagy évfolyamok formájában történt, hanem ez kifejezetten nyaranta egy 3 hetes elfoglaltságot jelentett, aztán pedig magánórákra jártam heti egy alkalommal, és akkor ott csiszolódott a technika, illetve a gyakorlat. Emellett végeztem az állami iskolában a tanulmányaimat, a Szódon az általános iskolában, aztán pedig az ottani Petőfi Sándor gimnáziumban tanultam 4 évet. Teljes egészében én a műszaki pálya fele orientálódtam, viszont egy olyan probléma volt abban az időben, hogy a Műszaki Egyetem nem indított minden évben azon a szakon, ami engem érdekelt, kurzust, hanem 2-3-4 évente, amikor úgy érezték, hogy szükség van ilyen képzettségű emberekre, bár abban az időben még erről úgy nagyon álmodani nem lehetett, hiszen ez hosszú távon megélhetést nem biztosított. És akkor jött az ötlet, és formálódott ki, hogy én a teológiára megyek, lelkész szeretnék lenni, és így adtuk be a jelentkezést, és az érettségit követően megvolt a felvételi, felvételt nyertem, utána 1,5 évre elmentem katonának, elvittek Marcaliba, hogy abban az időben kötelező volt a teljes katonai időt letölteni. Az is egy nagy iskola volt, nagyon sok fajta emberrel találkoztam, és nagyon sok embert megismertem, akik később kollégáim is lettek, de ugyanakkor megtanultam ezekkel az emberekkel beszélni, bánni, ezekkel az emberekkel együtt lenni, közösségben lenni. Ez egy nagy iskola volt, és a mai napig is tényleg egy olyan emlékként gondolok vissza, amelyen keresztül a Jóisten nevelt és formált. És utána 1,5 év szünet következett, ebből 3 hónapot töltöttem Németországban, ahol egy úgynevezett diakóniai gyakorlat volt nyelvtanulással Frankfurtban, a keleti Frankfurtban, Odera Frankfurtban, NDK-ban, és ott egy szülészeti klinikán, illetve ilyen fogyatékos otthonban voltam ápoló, munkás, mindenes, és még az is a munkámhoz tartozott, hogy az akkori államelnök Erich Honecker ment Lengyelországba tárgyalni, és akkor az útvonal mellett volt ez a kórház, és abban az időben mindenkinek rendbe kellett tenni az útvonal melletti portáját, így a kórház sem maradhatott ki, és az egyik emlékként őrzöm azt, hogy ennek az államelnöknek a tiszteletére gyomláltam a kórháznak a kertjét, és délután a németek ki kellett, hogy álljanak az útra kis zászlócskákkal, és köszönteni kellett az elkocsikázó államelnököt, én pedig akkor a szabadidőmet töltöttem az ő legnagyobb irítségükre, mert engem nem köteleztek az államelnök fogadására.
És akkor befejezte a teológiát, rögtön Vácra került?
Nem, hanem amikor elvégeztem a teológiát 1989-ben, megkaptam a diplomámat, illetve lelkészé ordináltak, másnap már szolgálatba is álltam, mert Harmati Béla püspök úr kiküldött Budapestre a 17. kerületbe, beosztott lelkésznek, segédlelkésznek. Az ottani lelkész éppen külföldön volt, a finnországi testvérgyülekezetben volt egy hosszabb látogatása, és én, mint helyettes érkeztem meg ebbe a gyülekezetbe, 4 templommal, Rákoskeresztúr, Rákoshegy, Rákoscsaba és Rákosliget, úgyhogy mindjárt belecsöppentem a szolgálat sűrűjébe, viszont egy nagyon-nagyon jó iskola volt, nagyon jó nevelőim voltak, hálás vagyok az ottani lelkészeknek, a volt principálisomnak, az édesapjának, aki nagyon-nagyon jó mesterem és mentorom volt, hiszen egyrészt felügyelték a szolgálatomat, ellenőrizték a szolgálatomat, és nagyon-nagyon sok tanáccsal, biztatással láttak el, amit a mai napig is tudok hasznosítani a lelkészi munkámban. 4 évet töltöttem itt el.
És akkor utána került a jelenlegi helyre? Vácra.
Igen, tehát 1993-ban pályáztam meg a Váci Evangélikus Egyházközség parókusi állását. Abban az időben ugye a pályázat volt az az újdonság, ami egyházunkban a lelkészi állások betöltésénél úgymond prioritást élvezett, és több pályázó volt, akik kandidáltak a gyülekezet parókusi állására. A gyülekezet engem, mint a legfiatalabb jelöltet választott meg, és 1993-tól kezdve folyamatosan ebben a közösségben szolgált.
Kedves hallgatóink, ifjabb Derte János evangélikus lelkésszel Gerstenmájer György beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu